Köszönöm szépen. Megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és mesélhetek önöknek egy kicsit az antibiotikumoknak és a baktériumoknak a világáról. Az előadásom célja az, hogy bemutassam önöknek, hogy az evolúció nem valamiféle elvont tudományág, amely nehezen vizsgálható. Olyasmi, amit vizsgálhatunk a napi gyakorlatban, laboratóriumi körülmények között is, sőt, mi több, ennek még gyakorlati jelentősége is van, és mindezt a baktérium-antibiotikum rezisztencia kapcsán szeretném önöknek megmutatni. Na hát mik is ezek a baktériumok? Hát először is kicsik. Amit itt látnak ezen az ábrán, az egy fent egy emberi vörösvértest, ami 10 mikrométer nagyságú, ez azt jelenti, hogy nagyjából a milliméternek a század része. Ehhez képest, ahogy látszik is, egy baktérium jóval kisebb, tized akkora, és még ettől is jóval kisebb egy vírus, amelyet már tulajdonképpen nem is tekinthetünk élőrendszernek. Tehát az az előadás a baktériumokkal fog foglalkozni. De ezek a baktériumok nem csak hogy kicsik, hanem egyfajta egysejtű túlélőgépek. Van egy sejtfaluk, amely megakadályozza, hogy bizonyos anyagok bekerüljenek, meghatározzák, hogy mi kerülhet be és mi nem. Van egy bakteriális ostoruk, amelyekkel úsznak, ha úgy tetszik. Egyetlen egy kromoszómájuk van, amelyeken egy genetikai állományuknak a döntő része van. Itt található a gének, amelyek meghatározzák, hogy milyen sajátságokkal bír az adott baktérium. Miért hívjuk őket több? Mit csinálnak ezek a baktériumok, hogyha minden rendben van? Hát paradicsomi körülmények között ezt. Elég unalmas az életük. Nőnek, szaporodnak, osztódnak. Így és így. Most ez az, amit a legritkább esetben tesznek. Azért, mert általában az életkörülményeik között a táplálék véges. Tehát folyamatosan éheznek, és az újabb és újabb környezeti körülményekhez próbálnak alkalmazkodni. Most az evolúció rendkívül gyors a baktériumok világában. Ennek több oka is van. Az egyik, hogy hatalmas az, mivel kicsik, általában hatalmas az egyenszámuk. Tehát egy gram talajban akár 10 milliárd baktériumot is találhatunk. Rendkívül gyorsan szaporodnak, ez gyakran 31 óra leforgás alatt meg tudnak kettőződni, és gyakoriak a mutációk is bennük, tehát rendkívül gyorsan változik a genetikai állományuk, és ezeknek a mutációknak egy része káros, vagy éppen semleges az adott környezetben, de vannak köztük olyanok, nagyon ritkák, amelyek éppen előnyösek az adott környezetben, és ezáltal ezek a variánsok, amelyek ezeket a mutációkat tartalmazzák, elszaporodnak a környezetben a többi rovására. És ezeknek a mutációknak az egymásra halmozódása tulajdonképpen az, amit adaptív evolúciónak hívunk. Ez a darwini evolúciónak a lényege. Sőt, ehhez képest még többet is tudnak ezek a baktériumok. Ha stressz körülmények közé kerülnek, gyakran nagyságrendileg megnövelik a mutációs rátájukat. Tehát, hogyha valami probléma van, az életüket veszélyezteti valami, olyan stressz kerülők helyzetbe kerülnek, akkor bekapcsolnak olyan géneket, ami által a DNS sokkal pontatlanabbul másolódik, és ezek a hibák, ezek a mutációk jóval nagyobb gyakorisággal fordulnak elő. És ezeknek a mutációknak egy része előnyös, és ez kedvező a baktérium számára. Tehát elég sok piszkos stratégiájuk van arra, hogy az adott környezethez rendkívül gyorsan alkalmazkodjanak. Most ennek fényében nem meglepő, hogy a baktériumok mindenütt ott vannak. Tehát a hőforrásokban bickolnak 90 fokon, mély tengerekben, ahol a nyomás az 1100-szorosa a felszíni nyomásnak, olyan savas környezetekben a pH 1-2. Sőt, az Antarktisz mélyére, ha lefúrunk 800 méterre, és ott találnak egy tavat, annak a mélyén is 800 méter mélyen találni baktériumokat, amelyek még életképesek. De a csúcstartó, ez az egyik kedvenc baktériumom, ez a Deinococcus radiodurans, ez a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, azért mert bizony ez 5000 gray radioaktív sugárzást is elvisel, összehasonlításképpen az emberre ez már egy réges-rég halálos dózis lenne. Ez tulajdonképpen egy melléktermék, mert a kiszáradást is rendkívül jól bírja ez az élőlény. Ha darabokra esik a DNS-e, azzal se törődik szinte, megvannak meghatározott enzimeik, amivel újra össze tudja rakni a genetikai állományát. Nos, tehát úgy látszik, hogy a múlt az övék egyértelműen a baktériumiké, hiszen ősidők óta jelen vannak, legtulajdonképpen, ha úgy tetszik, a legprimitívebb élőlények, mindenütt megtaláljuk őket, és övék a jelen is, hiszen rendkívül elterjedtek, sőt, azt is mondhatjuk, hogy kissé még mi is baktériumok vagyunk. Ez egy újabb probléma számunkra, az egónknak, ugyanis úgy tűnik, hogy a szervezetünkben másfél kilogramm baktérium él. Ezek azok a sejtek, amelyek bakteriális sejtek, azok tízszer többen vannak, mint az emberi sejtek, és csak a bélben legalább 500 fa él. Tehát a szervezetünk alapvetően egy dzsungel, egy ökoszisztéma, amelyben ezek a baktériumok jelen vannak, és hol hasznosak számunkra, hol közömbösek, hol pedig éppen károsak. Egészen más fajok élnek az ornyáka hártyában, a bélrendszerünkben, a hónaljunkban, sőt, más van, más fajok élnek, részben más fajok élnek a nőkben vagy a férfiakban. Tehát nagyon nagy különböző eltérések vannak, akár rasszonként is. Nos, de ami talán még érdekesebb, hogy ezeknek a géneknek a száma, amelyek ezekben a bennünk élő baktériumokban vannak, a sokszorosa annak, amit mi emberi génekként jellemzünk. Tehát az emberi humán gének száma az nagyjából 30 ezer, és a bakteriális gének száma a különböző fajokban az eléri az 1 milliót is. És ezek az élőlények nem holmi átutazók, hanem valóban nagyon gyakran fontos szerepük van. Például segítik az emésztésünket, vitaminokat termelnek, befolyásolják az immunválaszt és a hormonválaszt, sőt, a baktérium flórának az egyensúlyának a megbomlása az gyakran rák, cukorbetegség, krónikus elhízás, sőt, skizofrénia kialakulásához is vezethet. Részben azért, mert egy világos kapcsolat van a bélflóra, az immunrendszer és a neuronális rendszer között. Ezt lehet igazolni állatkísérletekkel, főleg egerekkel, de hogyha összehasonlítunk különböző pacienseket, akik ezekben a betegségekben szenvednek, ezeknek a bélflóráját egy normál, egészséges ember bélflórájában, akkor jelentős különbségeket tudunk felfedezni. És vannak köztük ezekben a baktériumokban olyanok, amelyek csak átutazók, ha úgy tetszik. A bőrünk felszínén rengeteg baktérium él. Ezek elvileg egy részük mondhatjuk, hogy nem okoznak semmi jót nekünk, de közvetve igen. Mert azáltal, hogy benne vannak a bőrünkön, és különböző antimikrális peptideket termelnek, kiszorítják azokat a baktériumokat, illetve nem engedik azoknak a baktériumoknak a megtelepedését, amelyek kórokozók lennének. Tehát ez azt mutatja, hogy egy igen kényes egyensúlyban élünk ezekkel a baktériumokkal. Nos, amit itt látnak, az két jól fejlett ember példány, amelyek látványos különbségeik vannak, mint testfelépítésükben, mint valószínűleg az intelligenciájukban. És ahogy szokás mondani, az emberi genetikai állománynak a 99,9%-a az azonos. Hogy lehet, hogy mégis ilyen hatalmas különbségek fejlődhetők fel? Nos, nagyon sokan azt feltételezik, hogy a emberi bélflórában található baktériumok közti különbségek, azok, amik ezekhez a különbségekhez hozzáadódnak. Tehát tulajdonképpen csak 10%-os hasonlóság van bármely két ember között, hogy a bélflórájában milyen baktériumok telepednek meg. Nos, ezek a baktériumok nem csak jót tesznek velünk, hanem, és ezekről hallunk legtöbbet, vannak köztük rossz fiúk is. Itt van ezeknek a rossz fiúknak egy-egy csapata, akik különböző betegségeket okoznak, egy részük akár halálos kimenetelű betegségeket is. És tulajdonképpen egy nagyon jó időszak volt a gyógyászatban a 20. század, mert a legtöbb kórokozót így vagy úgy, de kezelni tudtunk, ki tudtuk őket írtani antibiotikumok révén. Mik ezek az antibiotikumok? Ezek baktériumok ellen alkalmazott kis molekulák, nem a semmiből jönnek. Tulajdonképpen ezek az antibiotikumok már jelen volnak évmilliók óta. Ezeknek a módosításai, toldozgatjuk őket különböző kémiai módszerekkel, de ezek jelen vannak a természetben is, különböző mikrobák, vagy éppen gombák termelik őket, mint például a penicillin, és ezek tulajdonképpen egy univerzális hadviselés részei a természetben. Azért alkalmazzák ezeket az antibiotikumokat a különböző élőlények, hogy más fajokat kiszorítsanak a környezetükből, és ezáltal ők maguk tudjanak jobban elszaporodni. Nos, ennek fényében nem különösebben meglepő, hogy találunk olyan géneket és mechanizmusokat, amelyek által, amelyek rezisztenciát biztosítanak ezekkel a szerekkel. Az ember nem tesz más, még tömegesen alkalmazza ezeket az antibiotikumokat a gyakorlatban, és ezáltal feldúsítja ezeknek a géneknek, illetve élőlényeknek a számát. Most amit látnak itt, az pedig a kapcsolat az antibiotikumok és az ellenálló képesség között. A kép elég riasztó. Itt vannak különböző antibiotikumok, amelyeknek az alkalmazásának az évét lehet látni, és minden esetben azt lehet látni, hogy 5-10 év múlva megjelentek a rezisztens változatok egyik vagy másik fajban. Most ott tartunk, hogy vannak, hogy mondjuk az USA-ban, a kórházakban tulajdonképpen minden egyes kórokozó legalább egy, de gyakran több antibiotikummal szemben már ellenállóvá vált. Vannak olyanok is, amelyek sok-sok antibiotikummal ellenállóak, és így multidrogrezisztenseknek tekinti őket a szakma. Tulajdonképpen ez alapján az emberiség egy fegyverkezési verseny közepén áll, amiben hát most alapvetően a mikrobák állnak győzelemre. Ebben a fegyverkezési versenynek az egy tipikus példája a Staphylococcus aureus, ami nagyon csúnya betegségeket tud okozni. Ezeket régen penicillinnel nagyon jól lehetett írtani, majd ezekre rezisztensek kiváltak, újabb szereket, mint például a meticillint vezettek be a 60-as évek elején. Ezekkel is most már gyakorlatilag a legtöbb Staphylococcus aureus törzs ellenállóvá vált, és így tovább és tovább. Ugye egy abszurd verseny van, ha úgy tetszik, az egyik oldalon a gyógyszergyártók újabb és újabb antibiotikumokkal próbálnak előállni, és emelyekre rendre ezek a kórokozók ellenállóvá válnak. Tulajdonképpen hogy teszik ezt? Nagyon sok mechanizmus, genetikai mechanizmus van, ami által ellenállóvá válnak antibiotikumokkal szemben. Van úgy, hogy sejtfaluk vastagszik meg, nem engedi be az antibiotikumot. Van úgy, hogy különböző pumpákat alkalmaznak, ami kipumpálja a sejtből az antibiotikumokat. Olyan is van, amikor különböző enzimeket hoznak létre, amelyek lebontják ezeket a káros antibiotikumot, vagy éppen a célpontja az antibiotikumoknak módosul. És tulajdonképpen általában azt lehet látni, hogy azok a törzsek, azok a kórokozók, amelyek több antibiotikummal ellenállóvá váltak, ezeknek majdnem mindegyikét alkalmazzák egyszerre. És van még egy nagyon piszkos trükk a baktériumok világában, az, hogy ezeket nem kell újra és újra feltalálni, ezeket a rezisztencia mechanizmusokat, ugyanis szemben az emberrel és más felsőbbrendű élőlényekkel van egy nagyon különös genetikai folyamatuk, amit genetikai csereberének vagy szakmai néven horizontális géntranszfernek hívunk. Ez a horizontális géntranszfer azt jelenti, hogy képesek a baktériumok más fajokból is egy idegen DNS darabot felvenni, és ezt a DNS darabot beépíteni a saját genetikai állományukba. Tehát, hogyha egy fajban megjelenik egy adott rezisztencia mechanizmus, akkor nem kell, hogy az a faj terjedjen a Földön, elég, hogyha csak az a mechanizmus terjed egyik fajról a másikra, csak azok a meghatározott gének terjednek tovább. Ez az oka például, hogyha Indiában megjelenik, ahol nagyon gyakori egyébként az antibiotikum rezisztencia problémája, megjelenik egy új mechanizmus, amivel ellenállóvá válnak egy adott antibiotikummal szemben, azok a gének tulajdonképpen 20-30 év leforgás alatt a teljes Földön el tudnak terjedni. Tehát ez a horizontális géntranszfer tulajdonképpen az egyik legkomolyabb problémaforrás. És azt is jelenti, ez a másik tulajdonképpen, ami miért fontos ez a horizontális géntranszfer, hogy nem kell, hogy kórokozókban jelenjen meg ez a rezisztencia mechanizmus. Megjelenhet a talajban, egy ártatlan baktériumban is, ami által ő képes terjedni olyan környezetekben is, ahol az antibiotikum jelen van. De hogyha ezt a mechanizmust, ezt a gént át tudja adni egy kórokozóvá, akkor tulajdonképpen ezzel a mechanizmussal rendkívül gyorsan terjed a rezisztencia. Na, milyen probléma ez meg globális szinten? Tulajdonképpen hozhatnék harmadik világbeli problémákat, ahol ez rendkívül súlyos. Például Afrika különböző területein, ahol nagyon sok HIV-fertőzött van, és az immunrendszerük legyengült, tulajdonképpen a HIV-fertőzötteknek egy jelentős része tuberkulózisban hal meg, tehát egy bakteriális fertőzésben. De ez a probléma tulajdonképpen megjelenik Európában és az USA-ban egyaránt. Úgy tűnik, hogy 25 ezer ember hal meg évente valamilyen bakteriális fertőzésben. Sokan úgy vélik, hogy globális szinten 1,5 milliárd euró a kár, és azt mondják, hogy 2050-re akár a vezető halálokok egyike lehet az antibiotikum rezisztencia. Most a problémát tetézi az, hogy az újabb antibiotikumnak a fejlesztése az lelassult. Miért lassult le? Hát tulajdonképpen nagyon egyszerű az indíték. Ha ilyen gyors az antibiotikum rezisztencia kialakulása, akkor a profit újabb gyógyszerek kifejlesztésére, újabb antibiotikumok fejlesztésére rendkívül kicsi, hiszen a fejlesztések 5-10 évig tartanak, rengeteg pénzt emésztenek fel, és mire piacra kerülne az adott szer, tulajdonképpen már nagyon gyorsan rezisztensé válnak ezek a baktériumok. Itt lehet látni azt, hogy tulajdonképpen a 60-as évek óta szinte egy olyan antibiotikum család volt, ami valóban minőségileg új a többihez képest. Most hát egyértelmű, hogy a rezisztencia részben a mi probléma, az a rezisztencia ilyen mértéki probléma az a mi felelősségünk. A felhasználás alapvetően túlzott, és ennek két forrása van. Az egyik részben a klinikum, tehát nyakra főre alkalmazzuk gyógyászati célokra az antibiotikumokat, akkor valószínűleg akkor is nagyon gyakran, amikor nem kellene, majd erről később lesz szó. A másik pedig, hogy a mezőgazdaságban elképesztő mértékű az antibiotikum felhasználás, tulajdonképpen a haszonállatoknak a táplálékába keverik, a takarmányába keverik az antibiotikumokat. Most nem azért, hogy szépek és egészségesek legyenek elsősorban, hanem azért, mert az antibiotikumok, ha nagyon kis mértékben vannak jelen a táplálékukban, akkor gyorsabb fejlődésre és hízásra hajlamosak lesznek az élőlények. Tehát magyarán nagyobb profitra lehet szert tenni. Ugye ez egy rendkívül akut probléma, és nem véletlen, hogy 2006-ban az Európai Unióban már ezt nem engedélyezik, hogy a takarmányba keverjék az antibiotikumokat, számos más országban viszont ez továbbra is megengedélyezett. Így például Kínában, ahol a legnagyobb az antibiotikum, az egyik ország, ahol a legnagyobb az antibiotikum rezisztencia probléma, és így elképesztő mértékű az antibiotikum használat is. Azt mondhatjuk, hogy például a tejtermékeknek a fele szennyezett valamilyen antibiotikummal. Magyarország ebből a szempontból az Európai Unión belül azt lehet mondani, hogy a észszerű a felhasználás. Tehát részben egyre csökken, ahogy látszik ezen a grafikonon is. Másrészt, hogyha összehasonlítjuk a különböző európai országokat, akkor azt lehet látni, hogy Magyarországon rendkívül racionális a többi európai országhoz viszonyítva, tehát jóval kisebb, és egyértelmű kapcsolat van egy adott országnak a antibiotikum felhasználása és az antibiotikum rezisztenciának a mértéke között. Például Portugáliában vagy Franciaországban ez elképesztő életeket ölt. Most hát akkor mit lehet tenni? Amit most önöknek mutatok, az egy gyakorló biológusnak a szintere, ahol ezt az antibiotikum rezisztenciát napi szinten tudjuk vizsgálni a laboratóriumban. Ez egy nagyon egyszerű kísérletsorozat, amit most önöknek mutatok. Mi is hasonló kísérleteket végzünk. Amit itt fognak látni, az egy agarlemez, amin egy baktérium populáció tud nőni. És egy idegi terep a baktériumoknak, tehát tele van kajával az agarlemez, rendkívül gyorsan tudnak szaporodni rajta, és a két szélére ennek az agarlemeznek elhelyezünk egy baktérium populációt, amely kezdetben érzékeny az adott antibiotikumra. Azzal van egy kicsit bonyolítva a helyzet, hogy az agarlemez közepén már egy jóval magasabb antibiotikum dózis látunk, az elején, a szélén szinte semmilyen antibiotikum nincsen, majd pedig a középen már akkora antibiotikum dózis, amelynek a százada elég lenne, hogy kiírtsa azt az adott baktérium populációt. Most nézzük, mi történik ezek után. Ugye itt már ezek a baktériumok felnőttek, itt nem volt antibiotikum, és itt jön az érdekesség, hogy alig egy-két nap elteltével megjelennek azok a változatok, amelyek egy kis dózisra ellenállóvá váltak. Sőt, az is megfigyelhető, hogy ugye itt többször egymástól függetlenül is megjelennek. Nem feltétlenül ugyanazt a mutációt hordozzák, tehát ezek egymással is versengő populációk. Nem telik bele sok idő, ugye itt van egy nagyjából egy ötszörös dózis a kezdetben, itt már egy jóval magasabb dózis, nem kellett sok idő, nyilván felgyorsítva, hogy megjelennek azok a variánsok is, amik már ezek a nagyobb dózison tudnak növekedni, és így tovább és tovább, itt már egy 50-100-szoros dózisa az eredeti legalkalmazott antibiotikumnak látható. És végül pedig elérjük azt a dózist, ami már majdhogy nem 500-szoros az eredetinek. És itt tulajdonképpen azt lehet látni, hogy az antibiotikum rezisztencia 10-20 nap alatt sokszorosára növekszik. Most ugye az úgy kell elképzelni ezt a folyamatot, hogy nagyon-nagyon sok más mutáció is megjelenik. Ezek a többségek vagy káros a baktériumnak, vagy éppen semmilyen hatással nincs az antibiotikum érzékenységre, de mivel nagyon-nagyon sok baktérium van, tehát itt sok milliárd baktérium van kezdetben, ezek közt nagyon ritkán megjelennek azok a mutációk is, amelyek kedvezőek, és ezek elterjednek. Tulajdonképpen, hogyha feltérképezzük a genetikai állományát ezeknek a baktériumoknak, akik itt vannak, akkor általában azt tapasztaljuk, hogy 5-10 nagyon specifikus mutációt tartalmaznak, mindegyike külön-külön egy viszonylag kis rezisztenciát biztosít, ám együtt az eredeti dózis 500-szorosát is elviselik. Tulajdonképpen ez az egyik rendkívül érdekesség ezekben a kísérletsorozatban, mondhatjuk azt, hogy ez egy laboratóriumi evolúciós folyamat, és még egy rendkívüli előny, hogy le is tudjuk fagyasztani, hibernálni ezeket a baktériumokat, mínusz 80 fokon tarthatjuk őket, bármikor újra elővehetjük és vizsgálhatjuk a sajátságaikat. A genetikai állományokat feltérképezve pedig megállapíthatjuk, hogy pontosan mi történt velük, mik azok a mutációk, amelyek biztosítják a rezisztenciát. Nos, ennek a kísérletsorozatnak van egy rendkívül egyszerű hozadéka és üzenete, az, hogy az antibiotikum rezisztencia apró lépések sorozataként alakul ki. Tehát több mutáció együtt kell ahhoz, hogy egy nagyon nagy fokú rezisztenciát érjenek el. Tehát a veszély pont abban áll, hogyha megengedjük, hogy egy viszonylag kis dózishoz alkalmazkodjanak. És ezeknek a lépések sorozataként fokozatosan nőjön a rezisztencia mértéke. Abban az esetben, hogyha azt tettük volna, hogy az érzékeny populációt egy rendkívül nagy antibiotikum dózisnak teszünk ki egy lépésben, a rezisztencia nem alakult volna ki. Tehát ez a schéma mutatja azt, hogy ha kezdetben nagy volt a dózis, amit alkalmazunk, ez az érzékeny populáció kihalt volna. Ám akkor, hogyha kezdetben kicsi a dózis, az lehetővé válik, hogy egyetlen egy mutáció valahoz alkalmazkodjon, és ezeknek a lépések sorozataként egyre nagyobb rezisztenciát érjen el. Nos, ennek két üzenete van. Tehát pont ez a félő tulajdonképpen az antibiotikum szennyezésben, hogy amit teszünk, hogy mindenütt ott vannak az antibiotikumok, tejtermékekben, talajban, kis mennyiségben. Ez egy abszolút ideális terep, ha úgy tetszik, a rezisztens baktériumoknak. Mi szelektáljuk ki őket, ha úgy tetszik. És ezáltal ezeknek a lépések sorozataként alakulnak ki, azok a baktériumok, amik nagyon nagy fokú rezisztenciát mutatnak. És ebből származik az is, hogy érdemes követni az orvosoknak a tanácsait. Tehát hiába érezzük úgy, hogy már egy bakteriás fertőzésnek nyoma sincs, már jól érezzük magunkat, lappangva a szervezetünkben ott lehetnek ezek a baktériumok, és hogyha csökken az antibiotikum dózis, tehát nem alkalmazzuk, már nem veszük be az adott gyógyszert, akkor lehetőséget adunk arra, hogy ezek a rezisztens baktériumok kialakuljanak. Nos, mit lehet akkor tenni? Tehát amit mi a kutatócsoportunkkal tettünk, az a lehető legegyszerűbb és a legnaívabb kérdés. Látjuk, hogy egy adott baktérium populációt kiteszünk egy adott antibiotikumnak, növeljük a dózist, fokozatosan egyre magasabb rezisztenciát érnek el azokkal azzal az adott egy antibiotikummal szemben, amivel találkoztak a laboratóriumi evolúció során. De mi történik? Mi ennek a folyamatnak a mellékterméke? Van-e valami káros vagy éppen ellenkezőleg előnyös mellék következménye? Lehetséges-e, hogy ezek a rezisztens baktériumok számos más antibiotikummal szemben is ellenállóvá váltak? Vagy pedig az is lehet, hogy ezeknek a baktériumoknak van valamiféle Achilles sarka, egy gyenge pontja, amit képesek vagyunk más antibiotikumokkal támadni. Tehát ez volt az a rendkívül egyszerű kérdés, amit feltettünk 2-3 éve a kutatótársaimmal, és ez volt az, amit mi úgy gondoltuk, hogy rendkívül részletességgel érdemes megvizsgálnunk. Most ahhoz, hogy ezt jól csináljuk, ahhoz nevezett laboratóriumi robotokra van szükség, amely lehetővé teszi, hogy nagyon sok a antibiotikum rezisztens törzset válasszunk, mindegyiket sok más antibiotikummal szemben vizsgáljunk meg laboratóriumi körülmények között, és lehetőleg feltérképezzük, hogy vannak-e ilyen érzékenyedési kapcsok. Nos, az eredmény az felettébb meglepő volt, mert ugyan gyakran látni azt, hogy egy adott antibiotikummal szembeni rezisztencia más antibiotikumokkal szemben is okoz valamiféle csökkent érzékenységet, ennek az ellenkezője is igaz volt. Sőt, mi több, ez rendkívül gyakori volt. Ez az, amit kollaterális szenzitivitásnak vagy járulékos érzékenységnek hívunk, és tulajdonképpen ez egy Achilles sarka, vagy több Achilles sarka ezeknek a rezisztens baktériumoknak. És ennek a térképét látják Önök ezen a sematikus ábrán. Amit itt látunk, az 12 antibiotikum, ezek a pontok, mindegyiknek a hatásmechanizmusa más és más, és akkor van összekötve két antibiotikum egymással ezen a térképen, hogyha egy adott antibiotikummal szembeni rezisztencia kialakulása érzékenyítette egy más antibiotikummal szemben. Tehát azok a mechanizmusok például, amelyek aminoglikozidokkal szemben rezisztenciát okoznak, a laboratóriumban úgy találtuk, hogy kifejezetten növelték az érzékenységet mondjuk a sejtfal bioszintézist gátló ampicillinnel szemben. És így tovább. Tehát a térképnek egyik nagyon fontos sajátság, amit látnak, hogy ezek a kapcsolatok rendkívül gyakoriak. Nem mindegyik különösebben erős, de vannak köztük, amelyek valóban erősek, mert jóval-jóval érzékenyebbek lettek az aminoglikozid rezisztens törzsek ampicillinnel szemben, mint a kiindulási törzsek, kiindulási vonalak. Tehát azok a mutációk, amelyek rezisztenciát biztosítanak aminoglikozidokra, egyben érzékenyítettek ampicillinnel szemben is. És ilyen hasonló kapcsolatokat mutat ez a sematikus ábra. Na most mire jó ez? Miért érdekes, hogy van találunk ilyen Achilles sarkokat? Mi és egy másik dán csoport úgy gondoljuk, hogy ez új terápiás lehetőségeket vet fel. Például úgy, hogy ciklikusan adjuk egymás után az meglévő antibiotikumokat. Nem kell különösebben izgulnunk, hogyha egy adott antibiotikummal szemben rezisztens lesz az élőlény. Az a kérdés, hogy mely más antibiotikumot alkalmazzunk utána. Egy olyat kell alkalmazni, amelyik ezt a járulékos érzékenységet mutatja. Tehát a térkép alapján, hogyha tobramicinnel, egy aminoglikoziddal szemben rezisztensé vált az élőlény, akkor utána ezt az ampicillint érdemes alkalmazni, és így tovább, hiszen akkor könnyebben tudjuk írtani ezeket a rezisztens baktériumokat, ha ilyen párokat választunk. Ez az egyik lehetőség. A másik, hogy nem ciklikusan, mint egy vetésforgóban alkalmazzuk az antibiotikumokat, hanem együttesen, egyfajta koktélként, 2-3 antibiotikumot együtt. Ez tulajdonképpen még jobb lehetőség, mert megakadályozhatja a rezisztencia kialakulását, ha ilyen párokat választunk, hiszen az a mutáció, ami rezisztenciát okozna az egyikre, közben szenzitivizálja, érzékenyíti egy másikra, tehát ezek a mutációk nem tudnak elterjedni a baktérium populációban. Tehát tulajdonképpen a felfedezés legnagyobb lényege az volt, hogy ilyen jellegű kapcsolatokat találtunk, és egy új koncepciót mutattunk, amit úgy remélünk, hogy terápiás lehetőség is lehet a jövőben. Nos, az első konkrét alkalmazást amelyet tulajdonképpen a mi munkánk inspirált, éppen idén publikálta egy amerikai csoport. Ők az egyik legveszélyesebb kórokozóval, a már említett Staphylococcus aureusnak egy különösen rezisztens változatával foglalkoztak, és olyan sejtfalszintézis gátló kombinációkat alkalmaztak, amelyek ezt az elvet használták ki, tehát egyszerre erősítették az ölő hatást is, amikor együttesen alkalmazták, és a mutációk, ha megjelentek az egyik szerrel szemben, éppen érzékenyítették a másikkal szemben. Tehát ezt az Achilles-sarok elvet alkalmazták ennek az élőlénynek a kiirtására, és ott tart a dolog jelenleg, hogy ez most már egérkísérletekben működik, tehát az egerekben sikeresen lehetett ezt a nagyon veszélyes kórokozót kiirtani ezeknek az antibiotikumoknak a kombinációjával. Nos, alapvetően még számos területen áttörésre van szükség, és ez még tényleg csak a kezdet, tehát én semmiképpen sem mondanám azt, hogy ezek a kísérletek bárhol is lezárultak volna, vagy valóban a gyakorlatban azonnal átültethetőek lennének. Tehát amit alapvetően gondolok, az, hogy új, minőségileg új alapelveken működő antibiotikumokra van szükség, amelyek nem a meglévő antibiotikumnak a toldozgatásai, és mi úgy gondoljuk a kutatócsoportommal, hogy az úgynevezett antimikrobiális peptidek lehetnek az egyik legérdekesebb célpont, amelyeket együtt kell alkalmazni a meglévő antibiotikumokkal. Tehát nem ki kell, és úgy gondoljuk, hogy nem ki kell dobni a meglévő antibiotikumokat, hanem ezeket az új szereket, hogy a kereskedelmi forgalma kerülnének, együttesen kell alkalmazni kiegészítő terápia részeként a meglévő antibiotikumokkal. Tehát a cél az, hogy újra érzékenyítjük ezeket a rezisztens baktériumokat a meglévő antibiotikumokkal szemben, azáltal, hogy ezeket a szereket alkalmazzuk. A másik fontos terület, pedig ahol itt nagy elmaradás van, az a diagnosztika. Abban az abszolút helyzetben vagyunk, hogy alapvetően, amikor az orvos felír egy adott antibiotikumokat, tulajdonképpen nem tudja pontosan, hogy milyen kórokozó ellen írja fel, nem tudja, hogy milyen szerekre lehet már rezisztens. Tehát alapvetően új módszerekre van szükség, és ezek tulajdonképpen már a laboratóriumi gyakorlatban működnek is, az orvosi gyakorlatban még nem kerültek ki, amelyek valóban nem pár nap, hanem akár pár óra leforgás alatt meg tudják mondani, hogy az adott kórokozó mely szerekkel szemben rezisztens már, melyek azok, amelyek a szerek, amelyeket nem érdemes alkalmazni. Nos, végül ugye mi alapvetően a tudomány ünnepén vagyunk, ezért fontos szeretnék megemlíteni egy-két szót tulajdonképpen magának a tudományos kutatásnak a mechanizmusáról is, amit talán a mi példánk is mutat. Tehát amikor mi ezeket az Achilles sarkokat elkezdtük keresni, illetve ezt az ötletet megfogalmaztuk, akkor azt gondoltuk, hogy valami járatlan úton vagyunk, tehát nem tudtuk, hogy alapvetően tulajdonképpen ez a gondolat nem egészen új, csak akkor, amikor elkezdtük részletesen olvasni az irodalmat. Tulajdonképpen tessék elképzelni, hogy 60 évvel ezelőtt született egy munka, ami az akkori kezdetleges laboratóriumi eszközökkel, de a jelenséget leírta. És tulajdonképpen nem történt más, mint 60 éven keresztül tulajdonképpen ez a munka döntően feledésbe merült. És senki nem gondolta komolyan, hogy ezt a témát újra elő lehet venni. És 60 évnek kellett eltelni ehhez. Ez azt mutatja, hogy a tudomány fejlődése nem valamiféle egyenletes folyamat, és közel sem valamiféle lezárt folyamat, ahol van egy kitűzött célunk, vagy kiinduló pontunk, és eljutunk A felé, B-ből A-ba, vagy A-ból B-be, hanem nagyon gyakran valamilyen ilyen ágas-bogas dolog, hogy szeretnénk A-hoz eljutni, van valamilyen elképzelésünk, de alapvetően a végcél valami egész más. És ezt mutatta a mi kutatásaink is. Tehát először mi közel sem arra gondoltunk, hogy felfedezünk valami radikálisan újat, hogy ilyen fajta Achilles sarkok léteznek, hanem azt gondoltuk, hogy megfejtjük azt, hogy milyen gyakoriak a keresztrezisztencia kapcsolatok, milyen gyakori az, hogy egy adott antibiotikummal szembeni rezisztencia másokkal is rezisztenciát okoz. Tehát a felfedezésünk tulajdonképpen csak egy melléktermék volt, amire mi nem számítottunk. És ez minden felfedező, valódi felfedezés mögött van egy ilyen kiszámíthatatlan jelleg. És tulajdonképpen, amikor mi a tudomány népszerűsítjük, akkor nagyon gyakran rossz úton járunk, hogyha ezt úgy gondoljuk, hogy ezt az utat képviseljük, és ezt sugalljuk önöknek. Mert alapvetően, ami zajlik a mindennapokban az, hogy ez egy rendkívül sok vitaöve, ez rendkívül sok koncepció fogalmazódik meg. Ezeknek a koncepcióknak egy része pedig elhal. Tehát alapvetően nem projekteket vagy befejezünk, hanem gyakran abba hagyunk. Mint ahogy ez a munka is példázott talán azt, hogy 60 éven keresztül szinte senki nem foglalkozott ezzel a kutatással érdemben. Most mindaz, amit itt elmondtam, az nem az én nagy szeleményem egyedül, hanem bizony mögött egy csapat van, akik ezen a ábrán is látható, hogy valamilyen rendkívül lelkesek, valamelyik sikerült meg. És tulajdonképpen mindaz, amit itt elmondtam önöknek, az közös agyszülemény és közös munkának az eredménye, amiért nagyon hálás vagyok nekik. És a csapat elég sikeres, mondhatom. Az egyik fő eredmény például, hogy pont a mai napon tudtuk meg, hogy az egyik tanítványom elnyerte az egyik legrangosabb európai ösztöndíjat. A 80-as évek óta osztanak ki, és ő a harmadik magyar. Tehát ez számomra egy komoly elégtétel arra, hogy így érdemes itt volt tudományt csinálni. Ha önök kíváncsiak arra, hogy mit csinálunk még, akkor látogassák meg a honlapunkat, vagy a Facebook oldalunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Jó estét kívánok, Brassói Borbál vagyok, és laikusként vagyok itt, jogász doktor vagyok, és nem orvos, és nem is biológus. Azt említette Csaba, hogy áttörésre van szükség a diagnosztika területén, és az első kérdéshez kapcsolódóan nekem az lenne a kérdésem, hogy orvosi rendelőkbe, lehet, hogy valaki a közönség soraiból jobban tudja, mikor juthat el, ami már laboratóriumi szinten létezik, hogy ne csak így ránézésre döntse el mondjuk az orvos, hogy bakteriális fertőzésről van szó, hanem kicsit megkapargatja, ráteszi valamire, és ott meg tudja állapítani, vagy egy-két órán belül. Mert én ezt tapasztalom nagyon gyakran, hogy találgatás van, hogy most milyen színű az, amit látnak a torkon, vagy tehát, hogy ez nagyon úgy tűnik, hogy gyerekcipőben jár, van valami jóslat, időintervallum.
Ismét én ugye nem tudok időjóslatot
mondani, igen, de
azt tudom, hogy milyen irányvonalak vannak. Tehát igen. Alapvetően a molekuláris biológiának a forradalmát érjük, ami azt jelenti, hogy valóban vannak olyan molekuláris bélyegek, amelyek jellemzik ezeket a baktériumokat, és ezeknek a feltérképezése tulajdonképpen a szakmai nyelven ezeknek a genetikai állománynak egy kis feltérképezése, gyors feltérképezése lehet áttörés. A másik pedig az, hogy ugye az a mód, ahogy megpróbáljuk megállapítani, hogy miben szemben ellenálló a baktérium, hogy tulajdonképpen egy tárgylemezen kitenyésztjük őket. Nagyon sokan közülük nem vagy nagyon lassan nőnek egy ilyen tárgylemezen, és megvannak azok a molekuláris technikák, itt ismét a szakmobiliekhez fordulva mikrofluidikának hívjuk, amelyek már nagyon kis mennyiségű baktérium esetén is ezt meg tudják vizsgálni. Jó, tehát ezek, vagy egy harmadik lehetőség a tömegspektrométer, spektrometria. Tehát ezek olyan lehetőségek, amikre megint csak azt kell mondjam, hogy ezek laboratóriumban működnek, folyamatos a kutatás az irányban. Én nem tudom, hogy mikor kerülnek piacra ezek a termékek, vagy mikor lehet valóban a klinikai gyakorlatban ezeket alkalmazni.
Ha van egy antibiotikum kezelés, mondjuk egy kisgyereknél, vagy akár felnőttnél is, hogy ugye sajnos most így van egyfajta démonizálása ezeknek az antibiotikumoknak, ami azt jelenti, hogy sokszor akkor sem adják be, amikor már valóban nagyon indokolt lenne, mert mondjuk valamilyen súlyos szövődmény alakulhat ki. És professzor úr előadásában hallottuk, hogy komoly kapcsolat van a bélflóra, illetve az immunrendszer működések között, és ugye az terjedt el a közbeszédben, hogyha valaki túlesik egy antibiotikum kezelésen, akkor az úgy hazavágja a bélflórát, hogy akkor az immunrendszer működése is felborul. Ez igaz, nem igaz? Mit lehet ezzel tenni? Folynak-e ilyen irányú kutatások, hogy hogyan lehet mondjuk, ha vannak ilyen hatások, akkor ezt ellensúlyozni?
Köszönöm szépen a kérdést. Tehát ez egy fontos kapcsolat. Tehát az antibiotikumok ugye nem különösebben specifikusak. Tehát ez azt jelenti, hogy valóban számos más, akár számunkra hasznos baktériumot is ölnek. Tehát így valóban az van, hogy egy komoly antibiotikum kúra után az rendesen hazavágja a bélflóránkat is. Tehát ezt mindenki tapasztalhatja hasmenések formájában például. Ilyenkor rendkívül fontos, hogy például probiotikumokat vagy prebiotikumokat alkalmazunk, tehát valójában felfrissítsük ezt a bélflórát. Mondok sajnos olyan baktériumok is, például Clostridium, ami alapvetően pont ezt hasmenést indukál, nagyon csúnya betegségeket tud okozni, és ilyenkor egészen durva kezelésekre van szükség, tehát az életmentő lényegében székletranszferre, ami az, amiről beszélek, tulajdonképpen kaki tabletta, hogy ne szaknyelven fogalmazzak. Tehát sajnos ilyenre is van példa, és szükség van. Tehát amikor már végképp gajra ment az embernek a bélflórája, akkor valaki mástól kell tulajdonképpen a megfelelő bélflórát beszerezni, ha úgy tetszik.
Jó estét kívánok! A kérdésem a következő lenne, arról volt szó, hogy az állatok elég nagy része baktériummal kezelt, vagy, és akkor az étkezésnél mi az, ahol leginkább el tudjuk ezt kerülni? Mert ugye arról volt szó, hogy a tejtermékekben is benne van, hogyha valaki vegetáriánus, vagy teljesen vegán, csak a növényeknél.
Ugye, tehát úgy indul, hogy az Európai Unióban mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert lényegében szabályzat tiltja azt, hogy az antibiotikumokat keverjünk a takarmányba. Tehát ez alapvetően a többi világon, de alapvetően a talajban és más termékekben ugyanúgy jelen lehet. Tehát ilyen jellegű adataim nincsenek, hogy nálunk például Magyarországon a tejtermékek hány százaléka szennyezett, de alapvetően olyan jogszabályzást talán lehetne tenni, hogy ilyen jellegű vizsgálatokat tesznek, és tulajdonképpen a minden termékre ráírják, hogy mennyi és milyen antibiotikummal lehet szennyezett, vagy egyes termékekben be lehet tiltani az alapján. Tehát ezek nyilván csak ötletelések az én részemről, megint csak azt mondom, hogy én kutatóbiológus, és nem pedig jogász vagyok, aki ezt meg tudja oldani. Egyszerűen annyit tudok tenni, hogy erre a problémára felhívom a figyelmet.
De akkor, bocsánat, még annyit hozzá, hogyha valaki csak növényi táplálkozást folytat, akkor az ettől teljesen védett? Vagy az is, azt is érinti?
Én ezzel nem propagálnám alapvetően a vegetáriánus szokásokat, egyszerűen azért, mert a talajban is jelen vannak ezek az antibiotikumok, tehát például azáltal, hogy a folyóvizeket szennyezzük antibiotikumokkal. Tehát tulajdonképpen ezek felszívódnak, és valamilyen szinten ott lehetnek. Tehát ismét a harmadik világban ez elképesztő méreteket ölt. Vannak folyók, ahol tulajdonképpen csak azok a baktériumok tudnak már megélni, amelyek klinikailag is szignifikáns, tehát jelentős rezisztenciát érnek el, olyan mértékű a szennyezés. Tehát vannak olyan szerek, amelyek nyilván megvannak a korlátai, ahogy ön is tudja, de alapvetően még működőképesek sokszor, vagy nagyon sok esetben. Annak ellenére, hogy például laboratóriumban azt látjuk, hogy 10-20 nap alatt kialakul velük szemben a rezisztencia. Tehát van egy paradoxon alapvetően, hogy miért van az, hogy 20-30 nap alatt látunk, vagy 10-20 nap alatt ilyen rezisztencia kialakulását a laborban, mégis akár 10-15 évig működőképesek ezek a gyógyszerek gyakorlatban, vagy a penicillin esetén akár hosszabb ideig is. És tulajdonképpen úgy gondoljuk, hogy az egyik probléma az, hogy pont az, hogy amikor kialakulnak ezek az ellenálló baktériumoknak, a ellenálló baktériumok, alapvetően ezek a mutációk károsak, ha nincs jelen az antibiotikum. Tehát lelassítja a növekedésüket, és tulajdonképpen, ha nem alkalmazzuk őket, akkor gyorsan ki tudnánk őket pucolni a környezetünkből. Tehát például ez az oka, hogy például a rezisztencia mértéke így fluktuál gyakran, és nagyon erősen korrelál az antibiotikum használat.
Volt egy jelentkező. Igen.
Igen. Jó estét kívánok. Jó. Engem az érdekelne igazából, hogy nagyjából hány antibiotikumot vizsgáltak meg ilyen szempontból, mert hogy ezt nem mondta, csak az, hogy sokat. És hogy ez a klinikumban mennyire átvihető, tehát hogy mennyire jelenleg mennyire tudnak erről a klinikumban, mennyire lennének vevők arra, hogy ezt esetleg már most, még mielőtt ezek a kombinált terápiák is vannak, így alkalmazzák az antibiotikum, ezt a ciklikus alkalmazást mennyire lehet átvinni most, jelen pillanatban. Köszönöm.
Tehát két kérdés volt, az első, hogy hányat vizsgáltunk, tehát az első munkánkban 20-30 antibiotikumot vizsgáltunk, tehát ezek voltak, ezeken láttuk ezeket a mintázatokat, még egyszer hangsúlyozom, a laboratóriumi körülmények között. Tehát ez volt az egyszerű kérdés. A bonyolultabb kérdés, hogy akkor mikor lesz ebből a gyakorlat. A gyakorlatnak az első fázisát az pont ezen a munkán lehetett látni, tehát ez az, ahol most állunk. Egérkísérletben ezek és ezek a kombinációk már működtek. Tehát, érdekes, én úgy gondolom, hogy ettől még távol állunk, és pontosan azért, mert valóban szükség van műszerekre, tehát ahogy mondtam, olyan antibiotikumokra, amelyek valóban új elveken működnek, és olyanok, amelyek ezt a típusú akillessarkot használják ki. Tehát szerintem szükség van ezekre a fejlesztésekre, és ezt én azt gondolom, hogy ez még legalább egy 5-10 év, hogy ezek elérjenek a klinikai fázisig, és valóban alkalmazhatóak legyenek. A meglévő antibiotikumokkal, tehát hogy ezt az elvet lehet-e alkalmazni a gyakorlatban, ezt a ciklikusságot, én ezzel személy szerint szkeptikus voltam, de egy másik dán csoport, akivel együtt fedeztük fel ezt a akillessarok elvet, ők tulajdonképpen már most a gyakorlatban próbálják ezt alkalmazni különböző húgyúti kóli baktérium fertőzéseken. Tehát konkrétan ezt a térképet használják fel arra, hogy ilyen jellegű ötleteket mondják. Tehát van olyan helyzet, amikor tulajdonképpen az orvos is tanástalan, hogy pontosan melyiket válassza a meglévőkből, és akkor tulajdonképpen ez egy tanács, hogy ha tényleg nem pontos, az nem tudjuk pontosan, akkor miért ne lehetne ezt? Tehát ártani talán nem árt. Én mondom, ez megint olyan, amit így...
Igen, pont erre akart vonatkozni a kérdésem, hogy mondjuk van egy MRSA fertőzött, akinek megpróbálták már az eddigi terápiát, és akkor jelenleg van-e arra hajlandóság, hogy elővegyék ezt, és megnézzék, hogy akkor a maguk tanulmánya alapján mi lenne a következő lépés?
Jó, én ezzel nagyon óvatos lennék. Egy nagyon fontos dolog, tehát mi ezt a vizsgálatokat kóli baktériumon végeztük, a kóli baktériumnak is ez egyik specifikus válfaja. Tehát nem tudjuk egyelőre, hogy ezek az elvek mennyire általánosak. Most csináljuk azokat a kísérleteket lényegében, amelyek kiterjesztik ezt az elvet sok fajra is. Tehát nagyon sok kórokozóra, így az MRSA-ra is. Tehát alapvetően csak erre, megint csak erre a publikációra tudok hivatkozni, ahol először ezt valóban az MRSA-n alkalmazták. Tehát valóban szeretném. Tehát ez az egyik kulcskérdés egyébként, és az egyik tanítványom, aki ezt a pályázatot elnyerte, pont ezt vizsgálja, hogy azok a rezisztencia mechanizmusok, amik másokkal szemben érzékenyítenek, ezek mennyire konzerváltak fajok között, mennyire tényleg az, hogy amit itt felfedeztünk, és látunk ezt a térképet, ez nem csak egy fajra, vagy egy a kóli baktériumra igaz, hanem igaz lesz számos más rossz fiúra is.
A genetikai szekvenciák alapján van esélye arra, hogy ezek konzervatív dolgok?
Igen, tehát azok a mechanizmusok, amiket itt feltett, mindegyik kapocs mögött, vagy nagyon sok kapocs mögött tudjuk, hogy mik azok a mutációk, és mik azok a genetikai változások. Ezeket a mutációkat látjuk a klinikumban. Tehát tudjuk, hogy nem csak egy ilyen látólákísérlet, amit csináltunk. És azt is tudjuk némely esetben, hogyha ugyanezeket a mutációkat bevisszük más fajokba, akkor ugyanezt a jelenséget látjuk. Tehát ez az elmúlt pár hónapnak a történése, hogy ezt valóban látjuk a klinikumban.
Akkor reménykedhetünk.
Bocsánat, tehát látjuk a laboratóriumban.
Akkor reménykedhetünk.
Jó estét kívánok, Orbán István vagyok, ugyancsak laikus. Azt szeretném kérdezni, hogy az antibiotikumok alkalmazásának az emésztőrendszeren kívül más szervekre van-e mellékhatása? És hogyha igen, akkor milyen jellegű, illetve mekkora mértékű?
Tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy az antibiotikumok és mérgek alapvetően, amelyek jobban hatnak a baktériumokra, mint ránk. De nekünk is van egy sejtszervecskénk, a mitokondrium, ami minden egyes sejtünkben megvan, ami bakteriális eredetű. Tehát kismértékben tulajdonképpen ezeknek a működését is gátolja számos antibiotikum, és ennek, hogyha nagyon, ennek lehetne mellék következménye, mint ahogy vannak is. Például ez az egyik ok az aminoglikozidok esetén, hogy alapvetően a klinikumban nagyon gyakran nem szeretik alkalmazni ezeket az aminoglikozidokat, mert ennek ezeknek az alkalmazása hosszú távú gyakorlatban nagyon sok káros mellékkövetkezményekkel jár. Tehát például akár süketséget is okozhat. Tehát magyarán, és pont ez a probléma tulajdonképpen a mi felfedezésünkkel kapcsolatban, hogy hiába úgy tűnik, hogy az aminoglikozidok rendkívül jók ezen a térképen, nagyon sok ilyen járulékos érzékenységet mutatnak, ezt konkrétan a gyakorlatban nem biztos, hogy át tudjuk vinni. Jó? Tehát ezt így, tehát mindegyik antibiotikumnak vannak melléktermék, vagy mellékkövetkezményei a hosszú távú alkalmazásoknak. És ennek ellenére még egyszer úgy gondolom, hogy kövessük az orvosoknak az utasításait.
Ott volt egy fiatal hölgy. Igen?
Jó napot! Először is gratulálni szeretnék. A másodjára pedig azt szeretném megkérdezni, hogy láttuk a kísérlet eredményét, amennyiben egy antibiotikumhoz próbáltuk, vagy próbálták hozzászoktatni az adott baktérium populációt. És ugye azt láttuk, tehát a rezisztencia az gyakorlatilag a másik oldalon egy antibiotikummal, másik antibiotikummal szemben hiperérzékenységet okoz. Na most mi van akkor, hogyha ezt egy kombinált antibiotikummal tesszük? Tehát mondjuk például bármelyik keveréket alkalmazva, nem vagyok klinikus, nem tudom, hogy melyek azok, amelyek egyébként együtt alkalmazandók lehetnének-e. Vihet-e esetleg ugyanez a kísérlet egy ilyen kombinált setup-pal, vihet-e pontosan a multirezisztencia irányába? Ez lenne a kérdésem.
Köszönöm szépen a kérdést. Ezt csináljuk most. Tehát lényegében ezt a térképet alkalmazzuk, és egyszerre ilyen párokat alkalmazunk együtt, folyamatosan növeljük a dózist, és nézzük, hogy vajon a baktérium populáció a laborban tud-e alkalmazkodni ezekhez. Tehát eleinte érzékenyek, mennyire tud A antibiotikumhoz, B-hez és a kettő kombinációjához alkalmazkodni hosszú távon. És igenis vannak olyan párok, ez alapján az elv alapján, amelyek esetén azt látjuk, hogy nagyon-nagyon vagy alig semmi rezisztenciát nem látunk, míg A-hoz, B-hez külön-külön látunk jelentős alkalmazkodást. Pont egyébként nagyon-nagyon fontos ez a kérdés, mert nem mindegyik antibiotikum pár mutatja ezt. Olyan párok, amelyeknél például egyetlen egy mutáció, például egy pumpa mutáció, egy pumpának az aktiválódása, az minden kémiailag hasonló szert ki tud pumpálni a sejtből. Tehát egyetlen mutáció elég ahhoz, hogy 2-3 antibiotikummal vagy egy antibiotikum családdal szemben rezisztens legyen. Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy melyek azok, amelyekkel szemben egy mutáció nem biztosít úgynevezett multidrogrezisztenciát. Jó? És pontosan ezért tartjuk ezt a térképet fontosnak.
Köszönöm szépen, Csorba László vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy jól tudom-e, hogy a genetikailag módosított élőlények, baktériumok létrehozásánál használnak egy olyan módszert, hogy a transzgénnek a beépülését azt egy rezisztencia génnel ellenőrzik. És ha ezt a módszert alkalmazzák, akkor van-e reális veszélye annak, hogy ezen az úton előállított élőlényekből a horizontális géntranszferrel elterjedhetnek a rezisztencia gének?
Erre konkrétan még nem láttam példát, vagy nem olvastam ilyen jellegű példát. Egyébként egy olyan elvet alkalmaznak most a szintetikus biológiában, hogy olyan baktériumokat fejlesztenek ki, amik nagyon specifikus aminosavakon él, tehát nagyon specifikus táplálék kell ahhoz, hogy működőképesek legyenek. Tehát lényegében a genetikai kódot kell módosítani, és ennek a genetikai kód módosításával elérhető, hogy a környezetükben ne tudjanak elterjedni, vagy ne legyenek ott. De valóban ez a géntranszfer probléma alapvetően megjelenhet. De ehhez képest ugye a környezetünkben sokkal több ilyen rezisztencia mechanizmus van. Tehát az sokkal nagyobb veszélyforrás. Nem a biotechnológiai módosított élőlények azok, ahol ez a fő probléma. Valójában a környezetben, ott vannak ezek az élőlények, amelyek már rezisztensek. Ezeket termelik, ezeket az antibiotikumokat sok-sok millió éve, és egyben rezisztensek is rájuk nézve. Tehát onnan jön, a természetben, a talajból jön a legtöbb ilyen jelei rezisztencia gén. Na?
Volt ott egy kérdés egyébként, ott a, nem tudom, hogy még... Ja. Bocsásson meg, figyelek rá.
Köszönöm. Nos, én mivel csak egy diák vagyok, ezért nem ilyen bonyolult kérdést fogok feltenni, de csak annyit szeretnék, hogy a kétféle kezelés, amit az előbb említett, hogy egyrészt a ciklikus, másrészt a kombinált, ez mivel több antibiotikumot tartalmaz, nem gyakorol nagyobb negatív hatást például az emberi immunrendszerre, vagy a bélflórára? Tehát nem okoz egy bizonyos pont után több kárt, mint hasznot?
Csodálatos kérdés. És a válasz az, hogy nem tudom. Hát, ugye, de nagyszerű kísérletet lehet csinálni. Tehát olyan módon, hogy ugye olyan vizsgálatok már vannak, hogy megvizsgálják, hogy egy antibiotikum használat a humán bélflórát hogy változtatja meg. És itt általában az történik, hogy a feltérképezik különböző genetikai felmérésekkel, úgynevezett szekvenálási eljárásokkal, hogy milyen fajok vannak jelen a bélrendszerben, majd az antibiotikum kezelés ez a bélflórát hogy változtatja meg. De olyan kísérletről nem tudok, ami szisztematikusan megvizsgálná, hogy mi történik, hogyha két vagy három antibiotikumot együtt kap az élőlény. Tehát ez egy nagyon jó kutatási projekt. Nincs kedved részt venni benne? Tehát...
Szeretném kérdezni, hogy az ön tapasztalata alapján melyiket tartaná célszerűbbnek egy baktérium nagyon erős elterjedés esetén? Mondjuk például egy húgyúti fertőzésnél jelentős mennyiségű E. coli-t tudnak kimutatni. Általában a laborvizsgálatokban, amikor 2-3 ezer egységet elér, akkor el is viszik tenyészteni, és akkor, ha ezt kimutatják, akkor felírják rá az antibiotikumot, amely után egy pár hét múlva újabb laborvizsgálat már azt mutatja ki, hogy lecsökkent olyan mértékűre, hogy rendben van. Ilyenkor mindenki megnyugszik. De egyáltalán nem biztos, hogy elpusztultak ezek a baktériumok, sőt, lehet, hogy x idő múlva erősebb, nagyobb mennyiségben térnek vissza. A kísérletek alapján mi a jobb ilyenkor, emelni ugyanannak az antibiotikumnak a mennyiségét, vagy változtatni rajta, de az igazság az, hogy nagyon ritkán kerül arra sor, hogy újból megvizsgálják azt a pácienst, és sajnos elterjed, olyan akuttá válik ez a baktérium, hogy én néha úgy gondolom, hogy elpusztíthatatlan.
Tehát szerintem itt alapvetően a diagnosztika kérdése, tehát újra és újra ellenőrizni kellene a pacienst, minél gyakrabban, hogy ott vannak-e. És alapvetően tényleg az, hogy ez megint arra utal, hogy nem szabad idő előtt abba hagyni ezt az antibiotikum kúrát, vagy az antibiotikum kúrákat. Tehát ilyen általános dolgokat tudok önnek mondani, és tulajdonképpen ez valóban reális veszély, mert egy harmadik védekezési forma, amit ezek a baktériumok csinálnak, hogy egy úgynevezett perzisztens állapotba kerülnek, amelyek nem ellenállóak, nem tudnak növekedni, szaporodni, de alapvetően begubóznak. Leállítják az anyagcseréjüket, és kivárnak. Tehát ez az egyik legnagyobb probléma, és ez a szakma is nagyon gyakran azzal foglalkozik, hogy hogyan lehetne ezeket a perzisztens, úgynevezett kiváró baktériumokat, ha úgy tetszik, kiirtani. És tulajdonképpen az egyik elv, amit alkalmaznak, az, hogy leállítják az anyagcseréjüket. És tulajdonképpen megvannak azok a lehetőségek, hogy újra aktivizáljuk ezeket a baktériumokat, hogy újra beinduljon az anyagcserék, újra elkezdjenek szaporodni, és akkor már jobban lehet a meglévő antibiotikumokkal kiirtani őket. Tehát ilyen jellegű elképzelések vannak. Megint csak azt tudom mondani, hogy állatkísérletekben működnek, ezeket rangos folyóiratokban lepublikálják. Mindenki várja azt, hogy ezt valójában mit lehet ezzel csinálni, és mikor kerülnek át ezek a gyakorlatba. Tehát rengeteg ötlet és koncepció fogalmazódik meg, amelyek tulajdonképpen ígéretesnek tűnnek, de valóban a valódi áttörést ezt nem lehet látni, vagy nem lehet látni azt az átültetését a gyakorlatban.